Amelyeceseştirmiyor.
And maybe some still have two or three left.
És lehet, hogy valakinek még kimaradt néhány, ez érdekes, mert akkor ott láthatjátok, hogy hol vannak a nehézségeitek. Tehát az első, fenntartás, megőrzés, bűvítés, megosztás, kontroll, fenntartása. Nem hallottok? Nagyszerű. Nem tudom miért. Ja, és megkapcsolnak. Tehát ez a 11-es tárgya. A cuprum, argentum, aurum. Tehát egyel a csúcs után, amikor az ember meg akarja tartani azt a pozíciót, és fenntartani. Mégpedig a kontroll révén. Ez a megküzdési mechanizmus. A helyzet kontrollálása. És ugye a cuprumnál ott vannak a görcsök, az aurumnál pedig a hatalom irányítása, terbium a saját autonómiáját kontrollálja. Aztán kételkedés, hogy mit is kell tenni, felfedezés, kipróbálás, összehasonlítás, de még mindig tétovázás. Hármas. Mindenki ezt írta? Jó, az a jó. Van, aki azt mondta, hogy hármas, van, aki négyes, van, aki azt, hogy ötös. Na most, ami biztos, hogy valahol az elején van. Hát az elején még az ember nem tudja biztosan, úgyhogy összehasonlít. És még mindig van egy kételkedés. Ami biztos, hogy nem az ötös. Mert az ötösnél az ember már nem kételkedik, mert tudja, hogy mit akar. De halogat. Tehát halogatja, halasztja. Azt mondja, hogy tudom, hogy mit akarok, de majd jövőre fogom csinálni. Vagy 3 év múlva. Ez a halogató minőség. Tehát akkor csak a 3-as meg a 4-es maradt. A 4-esnél az ember elkezdi létrehozni, de még mindig van némi bizonytalanság. A 3-asnál van inkább az, hogy kételkedik abban, hogy mit is kellene csinálni, ezt vagy azt, inkább, és nem tud jó döntést hozni, mert hezitál, tétovázik. Tehát ez sokkal inkább a 3-as. A bórum, alumina, és nagyon szép, hogy az alumina is itt van. Tehát az alumina az összezavarodottság stádiuma. Úgy ismerjük az aluminát, mint ami az identitás zavarnak a szere. Inkább ez vagyok, vagy az vagyok. És az összezavarodottság a 3-as stádiumnak is egy jó szava. Mert az embernek még mindig ki kell derítenie. És ez lehet egy ilyen összezavarodott érzés, hogy inkább ez, vagy az. Próbálkozás, vizsgálódás, lehetőségek kutatása, de még mindig kételkedik, össze van zavarodva és határozatlan. És a 3-as stádiumban van a piszkálástól való félelem is, hogy mások piszkálják és kigúnyolják. És a bizonytalanság érzet miatt a bohóc szerepet játsza. Ezt is néha az ember látja az esetekben. Hogy azt mondja a tanár, hogy el kell vinni a gyereket orvoshoz, mert az egész osztályt zavarja. Mindenkit állandóan megnevette, és ez zavaró az osztályban. És nem érzékeli a határokat, hogy mikor kéne abba hagyni. Tehát amikor valaki viccelődik az osztályban, néha-néha az a legtöbb tanár számára rendben van, de amelyik gyereknek lantánumra van szüksége, az nem érzi a határokat, hogy mikor kellene ezt abba hagyni. Tehát folyamatosan ezt csinálja, és akkor már zavaróvá válik. Tétovázás. Tehát még mindig instabil. És a lantánum bizonytalan, de független. Elutasítja mások segítségét. Annak ellenére, hogy bizonytalan. Mert még akkor is a bizonytalan. És ez a különbség a bórum, alumina között, vagy ezekkel szemben. Tehát ők azt akarják, hogy mások segítsenek nekik, mert össze vannak zavarodva, teljesen tehetetlenek, nem boldogulnak mások segítsége nélkül. Na most aztán a nyolc... Ne, bocsánat, ez egy nyolcas stádium, jó? Bocsánat. Tehát az erő, nyomás, nyomni, küzdelem, nehéz, küzdök a nehézségek ellen. Na most, ahogy mondtam korábban, a periódusos rendszerben három olyan stádium van, ahol a küzdelem elő fordul. Melyik stádiumokra gondoltok? A hatos, aztán 12-es, 8-as, és a 12-es, így van. A hatosnál miért küzdenek? Miért van küzdelem? Inkább belül. A belső küzdelem. Az az érzés, hogy ezt kell tennem, de bátorságra van szükségem hozzá. És egy belső küzdelem van. És be akarják bizonyítani maguknak, vagy a körülöttük lévő embereknek, hogy meg tudják tenni. És ebben a bizonyításban van egyfajta küzdelem elem. Mert a bebizonyítás, érzitek ezt velem együtt? Hogy azt mondom, hogy be kell bizonyítanom. Ez nem annyira könnyű. Mert hogy bizonyítanom kell, ez nem megy úgy magától, hanem némi erőfeszítésre van szükség hozzá. Ez az a belső küzdelem. A nyolcas stádiumnál a küzdelem abból adódik, hogy külső nehézségek vannak. Például van valamilyen időbeli korlát, határidő,
vagy
vagy szabályok, vagy a közösség, vagy az ország, amelyik megszabja a határokat, szabályokat, és ezek nehézséget jelentenek az ember számára. Tehát ilyenfajta küzdelemről van szó. A 12-esnél pedig, majd ezt meglátjuk, de először most maradjunk a 8-asnál, tehát Feró, Ruténium, Szamárium, Ozmium, kitartani, folytatni, tehát ez a kitartást jelenti, ez nem annyira könnyű. Az embernek ki kell tartania. Nyomás van, erő, ezért jó szer ez a migrénre, ahol az ember nyomást gyakorol magára. Nyomás van. Kemény munka, óriási munka. Rengeteg mindent el kell végezni. Óriási a feladat. A Ferum emberekről is ismerjük ezt. A Ferum emberek erősek, kemény dolgozók, soha nem adják fel. Küzdelem a határidőkkel, struktúrákkal, szabályokkal. És ezek sokszor jó szerek migrénre, magas vérnyomásra, de mindenféle autoimmun betegségre is.
Okay.
Jó. Na most a következő. Érdekes. Visszavonulás, visszahúzódás, cinikus nosztalgiával. Mire gondolunk? 13-as. Vannak más javaslatok is? Ez tényleg a 13-asra gondoltam. Néha 13-as nem annyira könnyű. És ami a nehéz a 13-asnál, mint a 8-asnál is, ott van a ferum, és mindenki ismeri a ferumot. Tehát ha értitek a ferumot, akkor értitek a 8-as stádiumot, és a 13-asnál pedig ott van a gallium, de hát ki ismeri a galliumot. Aztán ott van az ezüst sorból az indium, tehát ki ismeri az indiumot. Aztán az aranysorból pedig a holmium, vagy a tálium, de ki ismeri a táliumot. Tehát ez a nehéz ennél a stádiumnál, hogy ezek nehéz szerek. A kettes stádiumnál nagyon szép, ott van a bárium, magnézium, amelyek közismert szerek. De a 13-as stádiumnál ezek hiányoznak. A holmium pedig, holmium esetein vannak, ott a probléma az, hogy azt érzik, hogy csökkent a képesség, visszahúzódás, és egy szarkazmus, megkeseredettség van bennük. Elmesélek egy esetet, egy férfiról, igazából az első két lányomnak a tanára volt, és holland nyelvet tanított, és irodalmat. És nagyon oda volt az irodalomért. Úgyhogy mind a két idősebb lányom tényleg megtanulta tőle, hogy költeményeket olvasson, verseket, gyönyörű, mitikus történeteket mesélt, és egyszerűen átadta a gyerekeknek az irodalom szeretetét. És persze felkészítette őket a vizsgára, de általában hagyta, hogy otthon tanuljanak, és az órákon pedig a legjobb szakaszokról mesélt a holland irodalomban. És a gyerekek tényleg csüngtek a szavain, hogy tanulhassanak tőle, és inspirálta őket. És sok gyerek maga is elkezdett történeteket írni, nagyon pozitív. Na most aztán az történt, hogy a 60-as éveiben volt, és újra szervezték az iskolai tanrendet, és persze, kevesebb pénz volt, úgyhogy mit döntöttek? A gimnáziumban, ahelyett, hogy 4 óra holland legyen, és holland irodalom, 2 órára lecsökkentették, és mit kellett tennie? Csak felkészíteni őket a vizsgára. Nyelvtanból, és hát a többi dolog. És az egész irodalom rész pedig kiesett a tanrendből. És akkor eljött hozzám a rendelőmbe. 20 évben keresztül nem láttam. És akkor eljött, és magas vérnyomása volt. Kezdődő cukorbetegsége. Túl sok súlyt szedett fel magára. És azonnal láttam, ahogy bejött a rendelőbe, hogy ez egy csalódott ember. És aztán az egész történet, ami kibontakozott a konzultáció során, arról szólt, hogy korábban annyival jobb volt minden. És tényleg annyi megkeseredettség volt benne, nagyon cinikussá vált, Azt mondta, hogy abba kell hagynom a tanítást, mert ez meg fog ölni. Nem tudom már ezt csinálni. És neki holmium metallikumot adtam. És ez érdekes, mert ez egy 13-as stádiumú szer, tehát az ember nem annyira muriátikumra gondol, vagy karbonikumra, hanem önmagában a holmium. És tényleg segített neki. És úgy döntött, hogy indít egy osztályt olyan gyerekek számára, ilyen magas intelligenciájú gyerekek számára, akik iskola után irodalmat akartak tanulni. Tehát nem a tanrenden belül, hanem egyszerűen érdeklődésből. És ilyen módon még 2-3 évet tudott dolgozni, és aztán nyugdíjba vonult, és akkor teljesen vissza tudott vonulni. De ő tényleg a 13-as stádiumban volt, ebben a cinikusságban, cinikus érzésben, és a felesége is járt nálam, vagyis hozzám a rendelőben 25 éven keresztül, és azt mondta, hogy annyira megváltozott a férjem. Ő mindig boldogan jött haza az iskolából, rengeteg történettel, és most pedig egy cinikus öregember. Annyira megöregedett. És ez a 13-as stádium. Úgyhogy rajta keresztül sokkal jobban megértettem a 13-as stádiumot. Nosztalgia, cinikus, van benne egyfajta konzervativizmus is, gyanakvás is. Hogy mások rájönnek, hogy még mindig irodalmat tanít, holott nem szabadna. Tehát megváltozott a gondolkodásmódja. És a szer után megtalálta a módját, hogy hogyan tudja mégis csinálni, és sokkal boldogabb lett. Értitek ezt a helyzetet? Most, ha értitek a helyzetet, és azt, hogy hogyan reagált ez a férfi erre a helyzetre, tehát nem alkalmazkodott. Ha egy bárium férfi lett volna, akkor azt mondta volna, hogy hát jó, ezek az új szabályok, alkalmazkodom hozzájuk. Nem. Ő a saját maga módján akarja csinálni, tehát lantanoida. És ahogy érzi magát ezzel kapcsolatban, az a szarkazmus, cinikusság, és ez megbetegíti őt. Úgyhogy a szer után a vérnyomása sokkal jobb lett, sokkal többet járt a természetben, sétálni, tehát felépült. Tehát ez a 13-as stádiumnak az atmoszférája, hangulata. És sok növényi szer van, amelyek a 13-as stádiumba tartoznak. Különösen is azok a növényi szerek, ahol ott van az amára, tehát ez a keserű anyag. Van sok növény, amelyikben van magában a növényben egy keserű anyag. Tehát sok növényi szer van, amelyik a 13-as stádiumba tartozik. Azt hiszem, a kolocintis is a 13-as stádiumba tartozik. Tehát sok szer van, ahol ott van ez a nosztalgia, ez a megkeseredettség, vagy keserűség a növényben magában is. Na, aztán folytassuk. Létrehozni, de még mindig kételkedni, hogy képes vagyok rá. És egyfajta pajzsot hoznak létre maguk körül, egy bábot. Hogy előbb hadd próbáljam ki, mielőtt kilépnék ezzel, megjelennék ezzel. És ez a pajzs, ez a báb, ez egyfajta védelemként szolgál. Melyik stádium ez? Négyes. Négyes. És a négyes, ezt is elküldöm majd nektek, jó? Ezeket a stádiumokat. És ugyanaz, hogy itt sincsen egy ilyen referenciaszerű. Mert itt van a titánium, cirkónium, ezüst sorból, cérium, hafnium és tórium. Na most egy gyönyörű cirkónium esetem van. És a cirkónium az ezüst sorban van. Négyes stádiumban. Egy nő, aki egy építész felesége, akinek már volt három fia egy korábbi házasságból, és közösen is született két fiú, úgyhogy így öt fiú anyává vált. De amit valójában csinálni akart az életben, hogy fotográfus legyen. Ez volt a vágya. De teljesen el volt foglalva azzal, hogy gondoskodjon öt fiúról. El tudjátok ezt képzelni, három serdülőkorú fiú, 11, 13, 16 évesek, és aztán még két kisfiú, sajátja, egy éves, három éves. Tehát az egész fotográfusságból semmi nem lett. És akkor eljött hozzám, és depressziósnak érezte magát. És ez az építész férfi vásárolt egy nagyon régi ilyen kastélyszerű házat, totálisan messze mindentől. De ha nekem oda kell mennem, soha nem is találnám meg, mindig rossz irányt választom, tehát tényleg teljesen valahol vidéken van, nehezen megközelíthető, vagy megtalálható. Tehát teljesen a saját helyzetén kívül került, korábban a nagyvárosban élt, és aztán vele együtt elment, és ebbe a helyzetbe került. És akkor eljött hozzám, és depressziós. Tehát a második fia születése után, aki addigra már olyan másfél éves, depressziós lett. És kérdezem tőle, hogy mi történik az életében. És azt mondta, hogy nem tudom kifejezni magamat. És kérdezem, de mit szeretne csinálni? Tudja még, hogy én fotográfus vagyok. De hát, és hát jó, persze, fotózom a fiaimat, de hát nem ez, amit csinálni szeretnék. Minden szülő fotózza a gyerekeit. Én tényleg valami szeretnék csinálni, de ez nem jön ki. És azt mondta, hogy mielőtt hozzámentem ehhez a férfihoz, az volt az érzésem, hogy jó, most a 30-as éveimben járok, kapcsolatban létek valami galériával, vagy kiállítsam néhány képemet, lehet, hogy néhányat el is tudnék adni. De most meg teljesen be vagyok zárva, semmi nem jön ki belőlem. Úgyhogy nem azon tűnődik, hogy mit is csinálja, hanem hogy hogyan tudnám csinálni ebben az életben, amit most élek. És akkor azt mondtam neki, hogy azt hiszem, hogy egy nagyon jó szerem van a számára. És ami nagyon pozitív a szerben, hogy azt mondta a férjének, hogy szeretne egy sötét kamrát a házban, hogy előhívhassa fényképeit. És azt mondta, hogy ahol legjobban érzem magam, az az, ahol a sötét kamrában lehetek, és a fotóimon dolgozhatok. Na most mi a sötét kamra? Olyan, mint egy báb. És azt mondta, hogy még a kisfiaim is tudják, hogy amikor ott vagyok a sötét kamrában, akkor nem zavarhatnak. Mert ha bejönnek és kinyitják az ajtót, akkor a fényképeim tönkre mennek. Tehát ez a sötét kamra olyan számára, mint a báb. Ott lehet, anélkül, hogy bárki nézné, ez az ő biztonságos helye. Úgyhogy cirkóniumot adtam neki, és megmondtam neki, hogy cirkóniumot adtam neki, és azt mondta, hogy hú, én imádom a cirkóniumot. Nézze meg, ez is cirkóniumból van, ez is cirkóniumból van, és ez is cirkóniumból van. Azt mondta, hogy én nem szeretem az ilyen drága fémeket, mint az ezüst, arany, én imádom a cirkóniumot. Nagyon vicces, és fantasztikusan segített neki. Egy évvel a szer után rájött, hogy volt egy fotográfus, akit ő nagyon nagyra becsül, és tartott egy 10 napos workshopot New Yorkba, és azt mondta, hogy tudja mit, én elmegyek oda. És fél évvel később kaptam tőle egy meghívást, és egy csodálatos kiállítása volt egy maastrichti galériában, csodálatos fotókkal. És a depressziója teljesen elmúlt, és soha többé nem tért vissza. És még mindig jól van. Mert most az egyik fiának gyereke született, és fényképeket készített róla egy ilyen fotós beszámolót, és gyönyörű. A háttér az teljesen fekete, elküldte nekem a fotókat, és ott van ez a nagyon jó képű férfi, mesztelen mellkassal, és szakállal, és fekete hajjal, és tartja ezt a hihetetlenül pici kisbabát a mesztelen mellkasán, gyönyörű fényképet. És mondtam neki, hogy ezt bárkinek el tudná adni. Igen, annyira csodálatos. Mert látszik ennek a fiatal férfinak az ereje a 20-as éveiben, nem tudom, 27 vagy ilyesmi. És ez a meztelen, pici kisbaba mellkasán, tehát ez az erő és érzékenység együtt csodálatos. Úgyhogy fantasztikusan reagált a cirkóniumra. És van cérium esetem is. Mutatni fogok egy cérium esetet délután. Egy nő esetét, akinek pajzsmirigy problémái voltak autóimban. Ezt majd később megmutatom. És aztán remélem, hogy megértitek egy kicsit jobban a 4-es stádiumot. És ez egy nagyon nagyszerű stádium autisztikus gyerekek számára, akik a bábjukban vannak, és nem akarják, hogy zavarják őket. Ott vannak a biztonságos helyükön, ahol biztonságban érzik magukat, és a szülők arról számolnak be, hogy én nem tudok oda elérni. És a szülők számára ez igazán nehéz. De ők bezárkóznak. Van egy esetem, egy autista fiú esete, aki mindig bezárkózik a WC-be. És a szülők számára ez szörnyű. Mert 3-4 óráig, 1 óráig is ott van a WC-n, és nem nyitja ki az ajtót. És egyből oda megy, amint hazaér az iskolából. Mert az iskolában mindenféle impulzus érte, messze túl sok a számára. Hazaér, bezárkózik a WC-be. Ez a 4-es stádium. Szüksége van egy biztonságos helyre, mert bizonytalan, még nem tudja, hogy hogyan, és annak a módja, hogy kifejezze magát, az az, hogy kicsi ként tartja a dolgokat, kis mértékben, és félnek az új dolgoktól. Következő. Veszteség, pusztulás, sötétség, árnyék, kudarc. Mire juttok ebből? 15-ös. Igen? Igen. Mindenhonnan a 15-öset hallom. 15-ös stádium. Ez az arzénikum stádiuma. Ha értitek az arzénikumot, akkor értitek a 15-ös stádiumot is. Antimónium, túlium, bizmut és mendelium. El kell, hogy mondjam, hogy ahogy a stádiumokról beszélek, sokkal inkább a vastól kezdődő stádiumok, és ugye az ember megkérdezhet, hogy mi köze ehhez a foszforusznak. Tehát sokkal inkább a vassortól kezdődően tudunk valódi stádiumokról beszélni. És az arzenikumnál, ugye láttuk az arzenikum jodátum esetnél, hogy a pozíció elvesztése, a függetlenség, a hatalom elvesztése, a hírnév elvesztése, annak az eltűnése, amit már elért. Tehát elért valamit, és fél attól, hogy ezt elveszítse. Vagy arzénikum személynek soha nem volt pénze, akkor nem kell attól félnie, hogy elveszíti. De éppen ez a lényeg, hogy attól fél, hogy azt veszíti el, amit már megszerzett az életben.
And they cannot fight anymore.
És már nem tudnak harcolni.
They feel they have to surrender.
Úgy érzik, hogy meg kell, hogy adják magukat.
And they can use words like,
és olyan szavakat használhatnak, mint hogy olyan sötét belül, vagy hogy ez a pokol, amiben élek. Palliatív gyógyászatban is ezt láthatjátok az arzénikum embereknél, hogy annyira félelemteliek a közelgő halálukat illetően, és azzal kapcsolatban, hogy mindent elveszítsenek, el kell, hogy köszönjenek az életüktől. És azt mondják, hogy ez maga a pokol, ahol vagyok. Ezt nem tudom megtenni. És nyugtalanná válnak, dühössé. És ez egy nagyon jó indikáció arra, hogy arzénikumot adjon. Csodálatos eredményekkel, legtöbbször. Jó, aztán következő, elfoglalni a helyet, szégyellős, félénk, kritizálva érzi magát, passzív, alkalmazkodó. Azt gondolom, hogy mindenki tudja ezt, mert annyit beszéltünk erről tegnap. Ez a második stádium, berillium. Ugye láttunk egy gyönyörű berillium, karbonikum esetet, magnézium, kálcium, bárium, stroncium. Tehát nagyon sok szer van, amelyekhez tudunk vonatkoztatni. Bizonytalan a saját értékét illetően, félénk, szégyenlős, érzékeny a kritikára, téveszme, hogy kinevetik, téveszme, hogy piszkálják, önbizalom hiány, passzív, alkalmazkodó, nem tud dönteni, védelem iránti szükség, vagy hiányzik a védelem az élet, a korai, életük korai szakaszában. Aztán bebizonyítani, most meg kell tennem, de ez egy kihívás és bátorságra van szükségem. Ez pedig a hatos, így van. És mely szerek tartoznak ide? Ezek sem annyira nagy referencia szerek, ugye? Krómium. És persze, most már ismeritek a neodímiumot, tehát így világosabbá válik, hogy mi is a hatos stádium. Bizonyítás. Belekezdés, az saját értékük bizonyítása, veszélyes dolgok végzése, önkontroll bebizonyítása, szabadságvágy, kreativitás, rengeteg kreativitással jelenjük, bátorság, veszély, de megmerik csinálni. A hatos stádiumtól kezdődik a lázadás is. Tehát arról azt is mondják a hatos stádiumról, hogy ez a lázadó. Korábban azt gondolták, hogy a prazeodímium és a neodímium az egy fény. És csak 1955-ben nagyjából akkor jöttek rá, hogy ez két fém, és ezek ikerfémeknek nevezték el. És érthetitek ezeket a fémeket, hogyha egy ikerpára gondoltok. Gyakran az iker gyerekek olyanok, hogy az egyik mindig előjár. És ő az, aki mer csinálni dolgokat, a másik pedig mögötte megy. És ebben az összehasonlításban az, amelyik elől megy, amelyik bátor, az a neodímium gyerek, aki pedig vár, és kivárja, hogy előbb az másik előtte menjen, és aztán lehet, hogy ő is jön, az a prazeodímium, az az ötös. Úgyhogy nagyon sok bátorság van itt. És még amikor veszélyben van, akkor is megmeri tenni. Tehát tegnap, amikor meséltem ezt a példát, hogy a homeopata rendelőt akar nyitni, akinek neodímiumra van szüksége, ő meg fogja csinálni, még akkor is, hogyha a körülmények nehezek. Mert megvan a bátorsága, hogy megcsinálja. Tehát ez egy jó energia. Na, nézzük a következőt. Nincs kapcsolat, játszik, szabad, kitaszított. Mi ez? Tizenhetes vagy 18-as. Érdekes. Na most a 17-esnél megmutatom. Ez a halogén stádium. Az a stádium, ahol ott van a szabadság iránti vágy, kitörni. Amit a jódumnál láttuk, az arzenikai jodátumnál, hogy ki akar törni, ki akar szabadulni. Kitaszított, hogy szabad. Az egész világ olyan, mint egy játszótér. És a halogének nagyon reaktív szerek. Menekülés, emigráció, humor, nem kapcsolódni, elengedni. Ezek olyan szerek, amelyek ki akarjanak törni a kapcsolódásból, mert szabadságot akarnak. És a 18-as stádiumnál, majd később jön, ott már olyan, mint hogy az ember nem is a Földön lenne. A 18-as a nemes gázok, amelyek teljesen elkülönülnek, olyan, mint egy depersonalizáció, vagy ha a pszichiátriai fogalmával beszélünk. Aztán a csúcson megcsináltam, és jó, elégedett, egyensúly, harmónia, csúcs, melyik ez a következő? Tízes, így van. Ez az, amit a gadolinum esetnél láttam, vagy a palládium esetnél. Meg tudom csinálni, elégedett, sikeres mindenben, amit tesz. Aztán a következő szünet, megint báb, de egy teljesen másfajta bebábozódás, testenkívüliség, átalakulás, ez a 18-as. És a 18-as olyan, hogy ez egy gáz, és a gáz az már nem kapcsolódik a Földhöz. Kripton, hélium, argon, ezek olyan gázok, amelyek emelkednek a Földtől, a talajtól. Testen kívüli élmények. Olyan emberek, akik, hogyha beszéltek velük, az az érzésetek, hogy hé, hozzád beszélek, hol vagy? itt vagy, mint egy depersonalizáció, mint hogyha egy valahol máshol lennélek, mint hogyha kábítószert használtak volna. Beszéltek valakivel, és az az érzésetek, hogy mi van? Hasist használt, vagy valami gombát? Ez a fajta érzés van a 18-as stádiumnál. A következő pedig impulzív, kezdeményező. Csak csinálok valamit. Ez az egyes. Ez az első stádium. És különösen is a lítium nagyon impulzív. Gondoljatok a lítiumra, amikor olyan valakivel van dolgotok, akiről azt gondoljátok, hogy hú, vajon nem egy bipoláris személyiségről van ez szó. Vagy olyan valaki, aki azt mondja, hogy az anyám vagy az apám valamelyiküket bipoláris pszichiátriai zavarral diagnosztizálták. Tehát vagy szomorúak, vagy euforikusak, egyfajta ilyen mániás dolog, de nem reflektálóak, nagyon impulzívak. Tehát a kezdet megtenni, kötelesség, nem sok reflexió nélkül, ez különösen a kálium a vasorból. Egyszerűen teljesíti a kötelességét és követi a szabályokat. Ezek azok a személyek, akik az első sorban vannak, hogy megkapják az oldást. Mert azt mondták, hogy ha a kormány ezt mondta, akkor ez a legjobb. Na, hogy akkor meg fogom tenni. Mindenféle elgondolkodás nélkül. De azok is, akik bárhol követik a szabályokat a templomban, a közösségben, a problémák tagadása úttörő, de egy elszigeteltségérzés is. És ez az, amit a nátriumnál látunk. És a lítium pedig nagyon változékony. Nagyon változékony hangulat. A következő egy nagyon érdekes. Fejleszteni, képezni, tanítani, visszajelzést kapni együtt. Ez a hetes. És a hetes egy nagyszerű stádiuma a tanároknak. Jó pár tanárom van, akinek mangánt adtam. Mangánumot, mert tanítani akarnak, képezni embereket, és visszajelzést akarnak, hogy ez így rendben van-e, változtassak-e valamit. És a Prométiumnál, ami pedig van tanulina, ott pedig arról van szó, hogy meg akarom tanítani neki, hogy autonómok lehetnek, hogy felvállalhatják a saját autonómságukat, hogy maguk is tudják. Igazából, amit én itt teszek, az már szinte ez a Prométium dolog, nem? Vagy amit te csinálsz itt az akadémiával. Meg azt akarod megtanítani az embereknek, és együtt, hogy mindenki tudja végezni ezt a munkát egy autonóm módon. Érdekes. Javítani, visszajelzés, ösztönözni másokat, együttműködni, együtt tenni dolgokat. És ami az érdekes, hogy a technécium és a prométium radioaktív elemek. A technécium is, amely az ezüst sorban található. És a prométiumnál pedig ott van, hogy segíteni függetlenséggel. A prométium az volt Prométeusz, aki Istenektől megkapta a tüzet, hogy odaadja az embereknek, hogy használni tudják. Egy nagyon szép mitológiai kép. Igen, hogy függetlennek legyenek, hogy függetlenné tegye az embereket az Istenektől. És megbüntették, érte, később. Egy szörnyűséges halál volt. De oda akart adni a tüzet az embereknek, hogy használhassák az Istenektől függetlenül. Olyan gyönyörű ez a kép a Prométheuszról. Most a következő. Megosztani, ismételni, konzerválni, ellenség, gyanakó, meg akarom tartani a régi hagyományt, védekezés, melyik ez? 12-es, így van. Tehát ott van a küzdelem az ellenséggel, és nagyon jól ismerjük a Merkúriuszt, és itt van a cinkum, kadmium, disztrózium, Merkúriusz, és egy túlzásba vitel, túlreagálás, fenyegetve érzi magát, mint az ellenség által, és itt kezdődik a gyanakvás.
Hogy
nem bízhatom a szomszédjaimban, nem bízhatom azokban, akik körülvesznek, nem bízhatom a kormányban. Hogy nem tudok bízni azokban, akik a szabályokat hozzák. Aztán később a 13-as, 14-es, 15-ös stádiumokban ott is folytatódik ez a gyanaklás, de ez itt kezdődik a 12-es stádiumban. Konzerválni,
szétesni,
mindent elveszítek a káosz miatt, és itt van a karcinotikus miazma. Határok nélkül minden határt túlélni, elveszíteni magamat. Túl sok felelősség. A feladat túl nagy. És meg kell védenem magamat egyfolytában. A 12-es stádiumban az embernek szinte az a benyomása, mintha egy állati szerről lenne szó, mert arról beszélnek, hogy támadás éri őket, védekezniük kell, csupa állati szer témát. De az ember ugyanakkor látja, hogy szeretik a struktúrát és más dolgokat, amik inkább ásványi jellegűek, kontrollt megtartani. És aztán különösen a Merkúriusznál, vagy a cinkummel, vagy a kadmiummel gyakran nagyon világos fizikai tüneteket is lehet látni. Következő, majdnem kész. Kipróbálni, teszteni, véglegesíteni, megvalósítani. Ez a 9-es, nagyon jó. És ott sincsen túl sok referenciaszer, kobaltum, ródium, európium, iridium, amerikánum. Majdnem véglegesíteni, kipróbálni. Az európiumról azt mondják, hogy egy bölcs fickó, aki másoknak akar segíteni spirituális dolgokban. Aztán a következő. Igen, ezt Ján mondta. Én nem vagyok annyira biztos ebben, nem sokszor láttam, hogy miért lenne bölcs. Adtam embereknek európiumot, inkább olyan embereknek, akik igen, azt foglalta le őket, hogy megszerezzék a függetlenségüket, de még ez nem sikerült. Ez érthető, nem? Nem tudom, ez ilyen Scholten megjegyzése, nem amit én láttam volna annyira. Felkészülés, halogatás. Hogy csináljam, és mikor csináljam, ez talán még jobb. Ez az ötös. Igen, beszéltünk erről, ugye? Vanádium, tegnapi eset, niobium, tantálum, prazeodímium, protraktínium, az aktinoida sorból. Felkészülni, hogyan kezdjem, hogyan csináljam, de aztán halogatás. elkerüli, hogy a feladatot elvégezze. Kételkedik, és halogat. Aztán a következő üres, tehetetlen, elveszítem a hatalmat, félreállított. Ez a 14-es. És a 14-esről azt is lehet mondani, hogy mellékvágányra van állítva, félre van állítva. Ugye? Üres, tehetetlen, üres, mint egy lemerült elem, még megőrzi a pozícióját, de tehetetlenek érzi magát, amit tegnap a germánium esetnél láttunk. Állarc, üres érzés, az az érzés, hogy mellékvágányra tettek, félreállítottak, és az emberek ezt mondják szó szerint. És nagyon fáradtak, az energia elveszőben van, az erő elmúlt, nagyon sok fáradtság van a 14-es stádiumban. És aztán az utolsó, hanyatlás, kitaszított, csúnya, koszos, elhanyagolt. Ez pedig a 18-as? Nem. Nem. A 18-as a nemes gázok. A 16-os. Igen. Oxigénium, szulfur van itt, szelénium, tellúrium. Kitaszított. Hanyatlás, romok. Bűzös, szemkivetett. Filozófus. És az oldalvonalon lenni. És Young azt írta róla, hogy fiatalok, akik mindenütt azt mondják, hogy szarjátok le a rendszert. És azt mondta, hogy ez a jellemző a 16-os stádium, én nem vagyok ebben annyira biztos, de ő ezt írta róla. Basszátok meg a rendszert, szó szerint. De tudtok ehhez kapcsolódni, nem? Tehát néha, már 4-5 hónap elteltével, újra megcsinálhatjátok, csak úgy emlékeztetőleg, hogy még emlékeztek-e a stádiumokra. Mert ez egy jó gyakorlat rájönni mindenféle segédeszköz nélkül, hogy mit tudtok a szerekről. Milyennek találtátok ezt a gyakorlatot? Jó? Ezt csinálni? De bármikor megismételhetitek. És a számítógépetetek meg lesz, egy este leültök, és újra megcsináljátok. Hogy hogy megy. Akkor folytatjuk az eseteket. Ez egy fiú esete, akiről az esetkövetésen van, 12 évvel később, ami érdekes. Diszlexia miatt jön, és koncentrálási nehézségek miatt ADD-vel diagnosztizálták. Másokat ugrat az iskolában, és a bohóc szerepet játsza. Nagyon impulzív. Introvertált, és bezárkózik a WC-be. Mindent magam akarok csinálni, nem tehetek róla. Nem akarok segítséget. Az édesapjának szklerózis multiplexe van, és korai demenciája. És ő pedig nagyon sokat gondoskodik róla, mert mint a fiú. Őslénytant szeretne tanulni. Ezt mondja a videón, hogy kövületek segítségével azt vizsgálja, hogy milyen élőlények éltek a Földön, és mikor. Egy 11 éves gyerek.
That's what he says.
Erről beszél.
And he comes with a diagnosis of dyslexia, and he has to double his class in primary school.
Évet kellett ismételnie az általános iskolában, annak ellenére, hogy intelligens, de a diszlexiája miatt.
And what is interesting,
és ami érdekes, kezeltem az édesanyját a fiú születése után, és szülés utáni depressziója volt, miután Samuel megszületett, 9 hónapig sírt a baba. És akkoriban félt az utcán sétálni, úgy érezte, hogy nem jó anya, úgy érezte, hogy mindig figyelik, és ezért félt az utcán járni. És akkoriban sikeresen mi a legnagyobb valaki számára, aki azt érzi, hogy nem vagyok jó anya, és ezt mindenki látja.
Kálium muriátikum.
What else?
Mi más?
The feeling I'm not good enough.
Nem vagyok elég jó. Érzés, elrejtőzés. Félt még az utcára is kimenni.
Berillium
muriátikum. Talán. Én bárium muriátikumot adtam neki. És nagyon nagy segítség volt. És nem ez az első eset, hogy szülés utáni depresszióban ezt adtam kismamának. Tehát a szülés utáni depresszióban, ahol otthon elrejtőznek, és azt gondolják, hogy nem vagyok rá képes, ez túl nehéz számomra. Ez sokszor a báriumhoz kötődik, és bárium muriátikumot adtam neki. Pontosan. Nem tudják elfoglalni a pozíciójukat a családban, anyaként. Mert nem érzik magukat képesnek rá. Tehát, hogy nem képesek jó anya lenni. Egy képesség hiány. A baritában egy képesség hiány van, hogy felvállalják a felelősséget. Annyira a kezdetben van, a legelején. Tehát felvállalni a hatalmat, felelősséget, nem képesek erre. És ebben az állapotban volt az édesanyja, amikor ez a fiú született. Tehát igazán segített neki akkoriban a bárium muriátékon, kigyógyította a szülés utáni depresszióval. De aztán 11 évvel később pedig a fiúval érkezett, a Samuellel, és megmutatom őt. És aztán mutatok nektek egy 13 évvel később készült videót róla. Ez az esetkövetés már. Nagyon világos van most. Hogy vagy most a diszlexiának a pocsered után? Azt mondta, hogy ez igazán jó. Jobban megy a nyelv. És piszkálnak még? Nem, idén már nem annyira piszkálnak, mint tavaly. És kérdezem, hogy hogy alakult ez így? Nem tudom. Egyszerűen már ez nincs. És ez nagyon különös, hogyha a gyerekek megváltoznak, akkor a piszkálódás abba marad. Ez igazán furcsa.
No, I'm not so much worried about school anymore.
Nem, már nem annyira aggódom az iskola miatt.
He said that school is so boring.
Szóval, de az iskola annyira unalmas. Az ember egész nap ott ül az osztályban. És az embernek azt kell csinálni, amit a tanárok mondanak, az ember nem dönthet maga. Tehát egy lantanoidát adtam neki, tehát az olyan gyerekeknek, akiknek lantanoidára van szükségük, hát az iskola szörnyű. Egy Montessori iskolára lenne szükség, vagy egy Rudolf Steiner-féle, Waldorf iskolára, vagy valami másfajta iskolára. De azt mondja, hogy hát jobb az iskolában, de annyira unalmas az iskola. És kérdezem, hogy mi annyira unalmas az iskolában? Azt mondja, hogy hát mindig azt kell csinálni, amit mondanak. Az ember soha nem csinálhat valamit, amit magától akarnak. És én el tudom ezt képzelni. Szlovéniában is így van. Ilyen, ilyen. Unalmas neki is. De ez sajnálatos, mert most képzeld el, hogy ha a te munkád egész nap unalmas lenne. És azt hiszem, hogy az iskola rendszerünk, és bizonyára nem nagyon különbözik ez itt Magyarországon vagy Szlovéniában sem. Azt gondolom, hogy az iskola rendszer egy ilyen struktúra rendszer, amiben talán a gyerekek 60-70%-a boldogul és alkalmazkodni tud hozzá, de van egy olyan százalék, amit nem, akik tényleg boldogtalanok ebben. És ez szomorú, mert sok-sok évet kell ott eltölteniük. Most nem hallom én sem. Tehát egy jó megoldást találtatok. Ugye így is úgy is el kell, hogy töltse ezeket az éveket az iskolában. És ha az ember tud találni egy másik fajta iskolarendszert, Montessori vagy Waldorf iskola, akkor az egy jó megoldás, mert hát így is úgy is el kell ezeket az éveket tölteni. Azt hiszem, a Montessori iskola, van három unokám, akik Montessori iskolában járnak, és ott kiválaszthatják a saját munkájukat. Tehát reggel bemennek, és mindenki választ valamit, hogy mind fog dolgozni, matematikát, földrajzot, holland nyelvet, angol nyelvet már, és akkor elkezdenek dolgozni rajta szépen. Végén jön a tanár, megnézi, hogy jól csináltad, akkor visszateszi, és valami mást választ. Tehát kiválaszthatják, hogy mit akarnak csinálni. Tehát az ilyen gyerekek számára az sokkal jobb. Valaki felismeri ezt? Magyar iskola rendszerben ezekkel a struktúrákkal, szabályokkal, hogy némely gyerekeknek ez igazán nehézségeket okoz. És nem a tanulás miatt, mert intelligensek, hanem amiatt, hogy nem kreatív eléggé ez a rendszer. És hogy nem választhatja ki, hogy mit is akar csinálni, hogy mit szeretne csinálni. Tehát az ő esetében is így van. De azt mondja, hogy tavaly, mielőtt megkapta volna a szert, sokkal többet piszkálták, de mostanra azt mondja, hogy nem tudom, hogy mi történt, minden esetre ez már nincs. És ez annyira különleges a gyerekeknél, hogyha egy jó szert adtok nekik, akkor a piszkálódás abban marad. Mert tényleg így működik. Hogy egy változás lesz a perspektívájukban. És hosszadalmasan beszél itt erről, de most megmutatom őt 13 évvel később.
And he said, hey, I'm going to give a presentation on you. How are you now?
Kértem őt, hogy jöjjön el, és azt mondta, hogy én készítek egy ilyen prezentációt, hogy hogy vagyok most. És aztán eljött. Nem, ez nem az. Nem sokat változott. És a 24 éves. Hogy van? Szuperül! Van barátom. És mit tanultál? Középiskola után sportot kezdtem tanulni. De azt mondja, hogy aztán nem tudtam folytatni a sportot, mert valamilyen törésem lett, úgyhogy nem tudtam folytatni. Úgyhogy abba hagyta a sport tanulmányokat. És aztán ilyen tanár lettem, általános iskolás tanár, tehát pedagógiát tanultam. Elvégeztem egy két éves képzést, szeretek gyerekekkel foglalkozni. De rájöttem, hogy én nem egy tanár alkat vagyok. De sok tapasztalatot szereztem pedagógia terén. A speciális nevelési igényű gyerekeknél. Igen, azt mondja, hogy legjobban ezt a speciális nevelési igényű gyerekeket szeretem, ahol valami fogyatékosság van a gyerekeknek, vagy valamilyen tanulási nehézségük. Ez a kedvenc területem. Mert próbálom kihozni a gyerekekből azt, ami bennük van. Ebben segíteni. És mi az, ami ebben vonz? Nagyon fogyatékos gyerekekkel is dolgoztam, ezt nem annyira szerettem. De szeretek autista gyerekekkel dolgozni. És koncentrációs nehézségekkel küzdő gyerekekkel. De rájöttem, hogy nem vagyok tanár alkat, tehát nem akarok ott állni egy egész osztály előtt. Sokkal inkább egyénileg szeretek embereknek segíteni. És aztán szociális gondolást kezdtem, és az nagyon jó számomra, ez fantasztikus.
I don't meet somebody
Nem kell, hogy bárki segítsen, teljesen függetlenül tudom végezni, egyedül. És innovatív vagyok. Új módokat találok ki a nehézségekkel küzdő emberek számára. És ez illik hozzám, ez az, amit csinálni akarok. Egy puzzle, kideríteni, hogy hogy tudok fiatal embereket ösztönözni. És ekkoriban nagyon sokat gondoskodtam az édesapámról is, időközben meghalt az édesapja. Mert már csak az édesanyja van. De én egy nem olyan ember vagyok, aki demens emberekkel tudna dolgozni. Sokat gondoskodtam az édesapámról, és szerettem csinálni, de ezt nem tudom másokkal is megtenni. Annyi ideig csináltam ezt, hogy fizikailag is gondoztam, hogy ezt már másokkal nem akarom csinálni. És aztán elkezdtem fiataloknak segíteni egyénileg. És az igazán jó volt a számomra, mert abban akarok segíteni embereknek, hogy függetlenek legyenek. Fantasztikus másokat vezetni. És aztán mit csinál most? Igen, tehát most beszél arról, hogy mit csinál most. Arról beszél, hogy függetlenül kell dolgoznom. Tudjátok most mit csinál? Hát olyan fiataloknak segít, 18 éves korig, akik mindenféle problémával küzdenek, ADD, ADHD, autizmus, és eljár velük mountain bike-ozni, túrázni, kideríti, hogy mire van szükségük ezeknek a fiúknak, és ez az ő hivatása, és ezt imádja csinálni, és nagyon jó benne. És azt mondja itt a videófelvételen, hogy újra aláírta a szerződést fix időszakra, mert nagyon jók az értékelései. És tudjátok miért? Az elmondja a videó. Azért, mert értem ezeket a fiúkat, mert én magam is egy ilyen fiú vagyok. És értem, hogy mire van szükségük, értem, hogy mit szeretnének, elmegyek velük, mondok nekik dolgokat az iskoláról, elmegyek mountain bike-ozni, és boldogok. Tehát ez az ő munkája, most el tudjátok képzelni? Egy olyan gyerek, aki nem tudott tanulni az iskolában, diszlexiás volt, csupa probléma, és most más gyerek, más problémás gyerekeknek segít most. tényleg erre tette fel az életét, és én annyira boldog vagyok az ő fejlődésétől. És egy jó munkája van, jó jövedelme, barátnője, most már külön él a barátnőjével, nagyon szép. Tehát tényleg megcsináltam az életét. Szóval milyen szert adtam neki? A magical one. Nem varázsszer, csak egy lantanoid szer. Igen, itt ennél az esetnél a lényeg az, tehát abszolút múriátikumot kellett neki adnom, hiszen az édesanyja története és a gyász az életében, ugye az édesapja miatt, az édesapjának a szklerózis multiplexe miatt, meg meghalt, meg mindent, meg gondoskodott róla nagyon-nagyon szépen. Én is ápoltam az édesapámat palliatívan, és ő annyira gyengéden csinálta ezt az édesapjával. Úgyhogy a muriátikum biztos volt. Az volt a kérdés, hogy a lantánumot vagy céliumot adjak el, és igazából a piszkálás téma miatt és a bohóc szerep miatt a lantánumot adtam. Tehát ez a piszkálás, csúfolás, a bohóc szerep, megtalálni a saját útját, tehát ez a hármas stádium. A muriátikum rész pedig ugye a helyzetből kimenni. Ez is muriátikum. Mert a klórum az kivonul a helyzetből. Az, hogy bezárkózott a WC-be, aztán a édesanyjának a szülés utáni depressziója, ápolta az szklerózis multiplexben szenvedő édesapját, és ezért lantánum muriátikumot adtam neki. Hogyan reagált rá? A szer után sokkal jobb lett a koncentrációja, az iskolai jegyei több mint 80%-osak. Javult a helyesírása, már nem piszkálja a többi gyerek, sokkal lazább és jobban alszik. És aztán volt ez a 12 évvel későbbi videó, most már tanácsadóként dolgozik fiatalok számára, akik nehezen tudnak beilleszkedni a társadalomba. Saját munkamódszere van. Érti, hogy mi jár ezeknek a fiataloknak a fejében, és hogyan érzik magukat. Nagyon jól tud gondoskodni emberekről, ápolta az édesapját is. Persze szomorú volt, mikor az édesapja meghalt, de el is tudta fogadni az édesapja halálát, hiszen annyira korlátozta ez a betegség sok év során. Sokkal nyitottabb, jó a kapcsolata az édesanyjával és a barátnőjével, és nagyon spontán módon beszél ezen a videón, ugye? És annyira örült, hogy eljöhetett és mesélhetett. És azt mondta, hogy nos, ön értett engem. Tehát ez az a picit, amit a szünetben is mondtam, hogy ha az ember egy lantanoida gyerekkel van, és mondja, hogy bármit elmondhatsz, vagy rajzolhatsz, és akkor megnézzük, hogy mit rajzoltál, akkor az az érzésük lesz, hogy na, ez az orvos megért engem. És ezt mondta a videón is 12 évvel később, hogy ön volt az a valaki, amilyen most én szeretnék lenni itt a fiúk számára. Valaki, aki érti őket. És ön értett engem akkoriban. És ez nagyon nagy segítség volt. Tehát megérteni, hogy ő annyira máshogy érezte magát, és annyira nehéz volt neki ebben a struktúrán, iskolarendszerben. És nagyon elégedett és boldog az életével. Úgyhogy én nem problémás gyerekeknek látom őket, hanem különleges gyerekeknek. És gyakran a szülők is azt látják, a szülőknek is mondom, hogy micsoda különleges gyerekük van. A szülő pedig úgy mutatja be a gyereket, hogy csupa baj van vele. Én pedig azt mondom, hogy micsoda különleges gyerekük van. És ez egy teljesen más értelmezés.
Igen,
Igen, ők egy bizonyos irányba akarják terelni a gyereket, holott a gyerek nem akarja. Ez nem így működik. Jó, azt hiszem, hogy akkor most szünetet tartunk, és aztán a következő eset. Vállaljátok, hogy 20 percet a szünet, és visszajövünk a példa, hogy mi lehet.